3,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Karácsony ünnepe alkalom, hogy felismerjük és elfogadjuk Isten minden embert megérintő szeretetét, amely átragyog a betlehemi éjszaka ridegségén, és meghitté változtatja azt. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia magyar távirati irodához eljuttatott karácsonyi üzenetében. Azt írták, fontos, hogy az ünnepen maradjon időnk belegondolni abba is, amiről a karácsony valóban szól, Jézus születéséről. Jó helyen keressük-e a megváltó dicsőségét, figyelünk-e az angyalok szavára, mint egykor a pásztorok, és elindulunk-e megkeresni őt? Tették fel a kérdést. Meghalljuk-e Jézus tanítását, amelyben megmutatja nekünk az elcsöndesedésben rejlő erőt, és megértjük-e, hogy zajos világunkban a csöndes jelenlét sokszor többet mond a szavaknál, fogalmazott az MKPK. A karácsony a család bensőséges ünnepe. A családtagoktól körülvett karácsonyi asztal a hívő ember számára az oltár jelképe és a család egységének és összetartozásának is szimbóluma. Olvasható a Püspöki Konferencia karácsonyi üzenetében. A Katolikus Caritas a Tárjátok ki a szíveteket kampánya keretében karácsonyi segélyszállítmányokat juttatott el Kárpátalja nehéz helyzetben élő lakosaihoz. 200 angyalbatyút, 1 tonna tartós élelmiszert vittek a térségbe, segítve az ungvári Szent György Caritas támogatottjait. Nagybereznán több családi típusú gyermekotthon és Beregszászon a bentlakásos pacsirta óvoda lakóit. 2 hétvége alatt több adomány gyűlt össze a Magyar Vöröskereszt számára, az Osamban, mint tavaly, közölte a karitatív szervezet. A Magyar Távirati Irodához eljuttatott közlemény szerint a fogyasztás ugyan visszaesett, de az adományozási kedv nem, hiszen 2 adventi hétvége alatt a tavainál 3 tonnával több tartós élelmiszert és háztartási cikket ajánlottak fel az Osam vásárlói a Magyar Vöröskereszten keresztül a nélkülözőknek. Ehhez a vállalat saját forrásból 1 millió forint pénzbeli támogatást is adott. Idén 7107 gyermekvédelmi intézményben élő gyermek kapott személyre szóló ajándékot a kormányzati dolgozók által indított akcióban, közölte a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, a Sztelló Gábor Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény napraforgó gyermekotthonában Budapesten. Fülöp Attila emlékeztetett arra, hogy 6 évvel ezelőtt állítottak először össze a minisztériumokban és háttérintézményeiben dolgozók személyre szóló ajándékokat az otthonokban élő gyermekeknek. A kormányzati dolgozók saját pénzükből szerzik be a meglepetéseket, és a 6 év során mintegy 40 ezer ajándék jutott el így a gyermekotthonokba, mondta az államtitkár. A kormány számára kiemelten fontos, hogy az örökbefogadásra váró gyermekek minél gyorsabban szerető, gondoskodó családba kerülhessenek. A mostani kormányrendeleti javaslatcsomag a gyermekek érdekében ezt a folyamatot kívánja tovább erősíteni, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A minisztérium tájékoztatása szerint a hatékonyság növelése érdekében elsősorban az országos és a vármegyei örökbefogadási rendszer további egységesítése szükséges azért, hogy minél előbb lehessen megfelelő örökbefogadó szülőt találni a gyermek számára. Több rezsitámogatást ad Budapest, ami már nem csak a fűtési szezonban, hanem azon kívül is igényelhető. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalon arra hívta fel a figyelmet, hogy még ma is csak nem minden 20. budapestinek folyamatosan gondot jelent a fűtésszámla befizetése, az elszabadult árak és az alacsony jövedelmek miatt. Budapest önrendelkezésének költségvetése szolgálja a szolidáris várost is, fogalmazott. A támogatás összegét a szolgáltató számla jóváírás formájában érvényesíti, vagyis a támogatás összegével csökken a támogatott közműszolgáltatás után fizetendő rezsiszámla összege, közölte Karácsony Gergely. Rekord mennyiségű 12 ezer ajándékcsomagot állítottak össze a karácsonyi mosolymanók akcióban résztvevő gyermekek rászoruló társaiknak, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Tájékoztatásuk szerint idén több mint 230 óvoda, általános és középiskola csatlakozott az úgynevezett mosolymanók akcióhoz, és több mint 12 ezer karácsonyi ajándékcsomagot készítettek a gyermekek rászoruló társaiknak. Novemberben a születések száma 8,4, a halálozásoké 4,7%-kal mérséklődött éves összevetésben. A házasságkötések száma 12%-kal csökkent. Végül az időjárásról. Északnyugat felől tovább csökken a felhőzet, hajnalra a vastagabb frontfelhőzet a délkeleti-keleti tájakra szorul. Addigra a csapadék ott is megszűnik. A legalacsonyabb hőmérséklet -2 és +3 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa telefonon beszélt a leköszönő amerikai elnökkel. Béke a világban, a halálbüntetés eltörlése. Boldoggá és szentjavatási dekrétumok. A gyulafehérvári érsek közleménye Márton Áron püspök hősies erényeinek elismeréséről. Interjú Kránic Mihály atyával, budapesti teológiai tanárral, Ervin Gábor katolikus pap életéről és vértanúságáról. A pápa telefonon beszélt a leköszönő amerikai elnökkel. Csütörtökön telefonbeszélgetést folytatott Ferenc pápa Joe Biden leköszönő amerikai elnökkel, aki elfogadta a meghívást és januárban a Vatikánba látogat. A béke megteremtésére irányuló erőfeszítések, az emberi jogok és a vallásszabadság védelme mellett a pápa az USA-ban halálra ítéltek érdekében emelte föl szavát. Januárban fejezi be mandátumát Joe Biden elnök, akivel a pápa csütörtökön telefonon beszélt. A demokrata politikussal az elmúlt években többször találkoztak és egyeztettek. Ezúttal a karácsonyi időszakban a béke előmozdításáról volt szó, adja hírül a Fehér Ház. A közleményből megtudjuk, hogy Biden elnök köszönetet mondott a pápának, amiért folyamatosan a globális szenvedés enyhítésére törekszik, beleértve az emberi jogok előmozdítását és a vallásszabadság védelmét. Az amerikai elnök szívesen elfogadta a Szentatya meghívását, hogy jövő hónapban ellátogasson a Vatikánba, tájékoztat a Fehér Ház. Joe Biden január 9-e és 12-e között utazik Rómába, ahol találkozik Ferenc pápával, Sergio Mattarella olasz köztársasági elnökkel és Giorgia Meloni miniszterelnökkel. A vatikáni audienciát január 10-ére tűzték ki. Ez lesz az egyik utolsó találkozója Biden elnöknek, aki január 20-án köszön le, amikor is Donald Trump leteszi esküjét, mint az USA új elnöke. Ferenc pápa különösen a szívén viseli azoknak a fogvatartottaknak a sorsát, akikre az Amerikai Egyesült Államokban halálbüntetés vár. Mint ismeretes, 2018-ban a pápa megváltoztatta a katolikus egyház katekizmusának 2267-es pontját, amely a halálbüntetést elfogadhatatlannak nevezi. Idézzük, hosszú ideig egyes bűncselekmények súlyosságára megfelelő válasznak, és bár végső, de elfogadható eszköznek tekintették, hogy a törvényes hatóság szabályos eljárást követően a közjó védelme érdekében halálbüntetéshez folyamodjon. Ma mind elevenebb annak tudata, hogy az ember súlyos bűncselekmények elkövetésével sem veszíti el személyi méltóságát. Ezen kívül mára az állam büntetőjogi szankcióinak új felfogása terjedt el. Végül hatékonyabb fogvatartási rendszereket dolgoztak ki, amelyek biztosítják a polgárok megfelelő védelmét, ugyanakkor nem veszik el végérvényesen a bűnöstől a javulás lehetőségét. Ezért az egyház az evangélium fényénél tanítja, hogy a halálbüntetés megengedhetetlen, mert vét a személy sérthetetlensége és méltósága ellen, és eltökélten küzd annak eltörléseért az egész világon, olvassuk a katolikus egyház katekizmusában. 2022-ben a pápa imavilághálója is ezt szögezte le szeptemberi intenciójában. Két héttel ezelőtt a szent évvel kapcsolatban is visszatért a pápa a kérdésre, mert a jubileum a remény és az irgalmasság ideje, ahogy azt Spes non confundit kezdetű bullájában megfogalmazta. A szent év során tegyenek konkrét lépéseket a szegény országok adósságának eltörlésére, valamint a halálbüntetés felszámolására az egész világon. 2022-ig még 53 országban volt érvényben a halálbüntetés. Ez ellentétes a keresztény hittel, mert megsemmisít minden reményt a megbocsátásra és a megújulásra, írta a pápa. Boldoggá és szentjavatási dekrétumok. A pápa tiszteletre méltónak nyilvánította Márton Áron püspököt. Amint arról hírtattunk, Ferenc pápa december 18-án audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a szentjavatási ügyek dikasztériumának prefektusát, és jóváhagyta több boldoggá vagy szentjavatási dekrétum közzétételét. Közöttük van Márton Áron püspök, akinek a pápa elismerte életszentségét, ezért ezentúl tiszteletre méltónak hívhatjuk őt. Ferenc pápa jóváhagyta a bíborosok, püspökök, dikasztériumi tagok rendes ülésének kedvező szavazatait, és úgy döntött, hogy kiterjeszti az egyetemes egyházra Szent Ágostonról nevezett Boldog Terézia és 15 sarutlan kármelita társának tiszteletét, akik vértanú halált haltak 1794. július 17-én Párizsban, nevüket fölvéve a szentek névsorába, egyenlő érvényű kanonizációval. Az audiencián a szentatya engedélyezte további dekrétumok közzétételét, melyek vértanúságra és életszentség elismerésére vonatkoznak. Ezek a következők. Dekrétum Isten szolgája Eduard Profitlich jezsuita érsek vértanúságáról, aki 1890. szeptember 11-én született a németországi Birresdorfban, és 1942. február 22-én halt meg ex aerumnis carceris Kirovban egy orosz börtönben. Dekrétum Isten szolgája Elia Comini olasz szalézi pap vértanúságáról, aki Calvenzano di Vergátóban született 1910. május 7-én, és a hitelleni gyűlöletből ölték meg Pioppe di Salvaróban 1944. október 1-én. Dekrétum Isten szolgája Márton Áron gyulafehérvári püspök életszentségéről, aki 1896. augusztus 28-án született Csíkszentdomokoson, és 1980. szeptember 29-én halt meg Gyulafehérváron. Dekrétum Isten szolgája Giuseppe Maria Leona olasz redemptorista pap életszentségéről, aki 1829-ben született Casaltrinitában, és 1902. augusztus 9-én halt meg Angriban. Dekrétum Pierre Gursa világi hívő hősies erényeiről, aki 1914. augusztus 15-én Párizsban született, és ugyanott halt meg 1991. március 25-én. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek a következő nyilatkozatot adta ki Márton Áron püspök dekrétumának közzétételével kapcsolatban. 1938 karácsonyán nagy ajándékot kapott a gyulafehérvári egyházmegye. 1938. december 24-én nevezte ki 11. Pius pápa gyulafehérvár megyés püspökévé Márton Áront. 86 év elteltével más formában ugyan, de újból Áron püspököt kapta karácsonyi ajándékként főegyházmegyénk. Miután a Szentek ügyei dikasztériumának bíborosokból és püspökökből álló bizottsága pozitív döntést hozott, és a dikasztérium prefektusa a Szentatya elé tárta az ügyet. December 18-án Ferenc pápa engedélyezte annak a dekrétumnak a közzétételét, amely elismeri, hogy Márton Áron püspök az életszentséget hősies fokban gyakorolta. Mától kezdve Márton Áron püspökünk nem az Isten szolgája, hanem a tiszteletre méltó címet viseli. Ezzel elkezdődik az eljárás második szakasza, amelynek folyamán a Szentszék elé kell terjesztenünk egy olyan csodát, amely Áron püspökünk közbenjárására történt. Hálás köszönet Ferenc pápának és mindazoknak, akik Márton Áron püspök szentélyavatási eljárásának 1990 első napjaiban történt elkezdése óta bármilyen formában tettek az ügy előrehaladásáért, kiemelten Krisztiána Marinelli posztulátorasszonynak. Imádkozzunk tiszteletre méltó Márton Áron püspökünkhöz, és kérjük, hogy közbenjárására történjen olyan bizonyítható csoda, amely lehetővé teszi mielőbbi boldoggá avatását. Zárja közleményét Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek. Hallgassák meg Kránic Mihály atyával készült interjúnkat Ervin Gábor katolikus pap életéről és vértanúságáról.
Vendége a Vatikáni Rádióban régió barátom Kránic Mihály atya teológiai professzor, aki egy újságot hozott a kezében az Új Embernek friss számával, aminek a címlapján szerepel a következő mondat: a szolidaritás útja az élet áldozatig, megemlékezés a vértanú halált halt Ervin Gáborról és édesanyjáról. Az etmisét éppen te mutattad be érte, illetve hozzáimádkozva, lehet így mondani. Kedves Mihály atya, mesélj nekünk, ki volt Ervin Gábor?
Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, mert egy olyan papi személyiség áll előttünk, akire felnézhetünk, aki példaképünk lehet, és aki egészen biztos, hogy közben jár értünk, ugyanis a 44-es nyilas terror alatt édesanyjával együtt a Dunába lőtték őt. Nagyon kevesen ismerik az ő nevét, de akár holnap boldoggá lehetne avatni, hiszen egy vértanúról van szó, ami sarkaházi sára volt a pesti oldalon, az a Budán a Batthyány térnél, Ervin Gábor és édesanyja, aki fiatalon halt meg, mindösszesen 10 évet volt pap. Tehát 1934-ben szentelték pappá, 1912-ben született, és 1944-ben, tehát pontosan 80 évvel ezelőtt, decemberben fogták el a Maros utcában, ott, ahol zsidókat bújtogatott, de hozzáteszem, ő maga is zsidó származású volt. Már a szülei katolizáltak, és hát ő így nőtt bele a kereszténységbe valójában. Nagyon jó barátságban voltak papokkal, lehet, hogy a hivatása is innen jött. És hát fiatalon, még nem is volt 18 éves, amikor megkezdte a szemináriumot, Budapesten a központi szemináriumban, Sütz Antalnál írta a doktori dolgozatát, Aquinói Szent Tamásnál, az emberi természet sebei és gyógyulásuk. Mennyire aktuális is ez a téma, egyébként is csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a hittudományikar szeretné kiadni újból az ő doktori dolgozatát, tehát amit megírt, tehát azt még eddig nem adták ki, tehát ez most nagyon nagy munka lesz, hogy begépelni, és utána akkor megjelentetni.
És hogyan került ő, Ervin Gábor atya, a reflektorfénybe, és így az oltár közepére, az ő emlékezete?
Igen, tehát mindezzel együtt, hogy nagyon kevesen hallottak róla, mégis volt hatása az ő egyéniségének, hiszen a Salvator tanítóképzőben, ami a Huba utcában volt Budapesten, ott nagyon sok tanító nénit képeztek ki, és az én általános iskolai osztályfőnökön, Mokádi Margit is, az ő tanítványa volt, rajongtak a lányok érte. Tehát Veni Sancte és Te Deum beszédeket a jezsuit a Korda kiadó adta ki, és az osztályfőnököm azt mondta, hogy ez a füzet, az ő beszédei pedagógiai pályának a vezérfonala volt. És ezt adja át nekem a szentelésem napján, hogy akkor én is ezt olvassam, és legyen figyelembe. Ezt a könyvet feltettem a polcra, és 20 évet várt a könyv ahhoz, hogy onnan levegyem, mert egészen váratlanul megkeresett Ervin Gábor keresztfia, Fischer János, aki felfedezte, hogy a keresztlevelén az van, hogy az ő keresztapja egy pap. És akkor ő volt Ervin Gábor. Utána nyomozott, kiderült, hogy ez a fiatal pap, tehát még egyszer hangsúlyozom, 10 évet volt csak pap. A Magyar Filozófiai Társaság tagja volt, a Magyar Pszichológiai Társaságé, és hát nemzeti...
Tehát akkor egészen rendkívüli képességű ember volt.
Igen. A jezsuiták őt tulajdonképpen felfedezték. Tehát egyházmegyés pap volt, az esztergomi főegyházmegye papja, de a Magyar Kultúra, a Banga Béla által szerkesztett lapnak is munkatársa volt. Sőt, 1940-ben ő búcsúztatta Banga Bélát. Tehát az ő lelkisége nagyon nagy, és a szellemisége is meghatározó volt. Írt még egy önálló könyvet, Kultúra és Emberiség címen, ezt a Jelenkor kiadó adta ki, és éppen ezért halála 100. évfordulóján, 2012-ben az ELTE-n, tehát egy állami egyetemen, mint vallásfilozófust üdvözölték őt, és hát tartottak egy centenáriumi konferenciát, ami még Dávid Katalin is részt vett, aki elmúlt évben 100 évesen halt meg, ő személyesen ismerte Ervin Gábort, tehát ott volt mellette is, amikor elfogták, tehát tudta őt egy kicsit követni, ő is rajongott érte, mert olyan szellemiség volt. Garrigou Lagrange volt tulajdonképpen az ő spiritus rektora, tehát a doktori dolgozata előszavában is említi őt, és ha megnézzük a doktori dolgozat indexét, akkor 8-szor említi Garrigou Lagrange-ot, 7-szer Schütz Antalt és Prohászkát. Úgyhogy közben Schütz Antalnál írta ezt a dolgozatot. Tehát ő kapcsolatban állt Reginald Garrigou Lagrange-zsal, a nagy dogmatikus professzorral, és hát olyat alkotott, ami mind a mai napig vállalható, mind a szellemtudományokban, tehát ez a filozófia, mind a pszichológia területén, mind a lelkiség területén, és a papi élet területén. Tehát őt ma a mai papság elé lehet példaképként állítani.
És aztán ugye olyan korban élt, amikor az ő honfitársait, sorstársait üldözték.
Igen.
Aminek ő is részese lett.
Igen. Reverendájára kitette a sárga csillagot, amikor a zsidókat vitték a Maros utcába, kiment az utcára, és kérte, hogy engedjék szabadon ezeket az embereket. Hát ez volt a bűne. Egyébként a Szent Kereszt Társulatnak, egyesületnek volt a titkára, aminek az elnöke pedig Apor Vilmos volt, akik mentették a zsidókat. Tehát épp ezért is történt ez a elfogatása.
És mindketten vértanúk lettek.
Mindketten vértanúk lettek. És a magyar katolikus lexikon szerint, hogy édesanyjával együtt fogták el, mindkettőjüket megkorbácsolták. Hogy ez mit jelent, azt ne is gondoljunk bele, de utána levitték őket a Batthyány térre, és ott a Dunába lőtték. Az emlék táblája, amit hát a tanítónénik helyeztek el már, az ő korábbi tanítványai, Mária Besnyőn, ez maradt fent tőle tulajdonképpen, és az a szellemi munkásság, amit 2012-ben egy nagy gyűjteményes kötetben, a Lármattannál azért megjelent. De ezek inkább a szellemi alkotásai, mert ezek visszakereshetőek a bölcseleti értesítőkben és egyéb iratokban is. Hozzáteszem, hogy kispapként, tehát másodéves kispapként, amikor a Magyar Egyházirodalom iskola 100 éves volt, akkor a papnövendékek közül egyedül ő egy tanulmányt írt ebbe a díszkötetben, amiben püspökök, miniszterek, teológusok, nagynevű emberek írtak, és ott volt egy papnövendéknek az írása, Széchenyi vallásossága címmel. Hát mindig megkérdezem a kispapokat órán, mert szoktam Ervin Gáborról beszélni, hogy önök tudnának írni egy ilyen tanulmányt? Valami hasonlót? Hát csak pislognak, mert azért ide olyan olvasottság műveltség kell, ami Ervin Gábornak megvolt. Tehát ezzel is mintát adhat éppen egy mai papnak, hogy hogyan kell a kultúrát ismerni, hogyan lehet ezt a lelkipásztorkodásba bevonni.
Gondolom, hogy a lélek indítatására indult benned ez a visszaemlékezés őre, Ervin Gáborra, meg az ő emlékének a fölmutatása, példaként fölmutatása. És mire indít a lélek most a jövőben? Mit lehet tenni érte, hogy megismerjük, illetve és még tovább lépni?
Hát egyrészt nagy köszönet Kuzmány Istvánnak, mert a Magyar Kurion is erről megemlékezett. Az Új Emberben a címlapra került az ő neve, tehát azt hiszem, ilyen még nem volt. A Városmagyari Keresztény Egyesület elhatározta, hogy segít a doktorjának a kiadásában, sőt, folytatni lehetne, hiszen annyi mindent írt, és erről lehetne külön is beszélgetni, mert most egy sorozat van ott a Városmajorban, éppen a nyilas terror áldozatai, egy 4 előadásból álló, egymást követő konferenciák vannak, ami hát elsőként ugye róla emlékeztek meg, tehát a Városmajori közösség, és hát László, hogy neked az, ez kedves a helyem, hiszen ott voltál lelkipásztor.
Igen.
Őt nagyon tisztelik, nagyon szeretik. És azt hiszem, hogy ez a jó, hogyha van egy ilyen közösség, amely magáénak tudja ezt a papot, és szeretné az ismertségét is elterjeszteni. Én is ebben szeretnék közreműködni. A kis templomban tartott előadás elején úgy köszöntöttek a szervezők, hogy hát Mihály atya Ervin Gábor lelkiségét képviseli, csak még a vértanúság hiányzik.
Igen.
Hát mondom, ilyen bókot nem kaptam még.
Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és hálát adok a Jóistennek, hogy gondoskodik mindig arról, hogy közöttünk törékeny papok között olyan nagy lelkeket támaszol, akik valóban igazán jó pásztorok, és akik után nyugodt bizalommal mehet az Úr Jézus Krisztusnak anyája, aminek mi is tagjai vagyunk. Boldog új esztendőt kívánok!
Nagyon köszönöm, én is ezt kívánom!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Páter Vértesaljai László beszélgetett Kránic Mihály atyával, Ervin Gábor katolikus pap életéről és vértanúságáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kezd fel, bár tudod, hogy nehéz nap vár rád. A legtöbb, amit adhatsz, nem csak adhatsz, kaphatsz, és mindenki mosolyodra vár. Benne bízom, Istenem, tiéd lett az életem, és az út végén mosolyod vár, add tovább a szíved, és add oda a lelked. Másnak is szüksége van rá. is szüksége van.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, a karácsony titkáról és a karácsonyi időszak ünnepeiről elmélkedik.
Kedves hallgatóink, karácsony legmeghittebb és a legnagyobb pompával megünnepelt keresztény ünnepünk. Bizonyára tudjuk mindannyian, hogy a legnagyobb ünnep Jézus Krisztus feltámadása, a húsvét, amelynek ragyogó fényessége a húsvéti feltámadás hajnalától végig kíséri a kereszténység történetét és életünknek reményét. Ahhoz azonban, hogy Jézus a kereszthalál által megváltson bennünket, és a feltámadásával új örök életet mutasson számunkra, ahhoz el kellett jönnie ebbe a világba. Eljövetelére évszázadokon keresztül várakozott a kiválasztott nép, és az ő eljövetele azóta is reménnyel tölti el a keresztény hívő embereket, hiszen minden esztendőben, amikor megünnepeljük karácsony szent titkát, akkor újra átéljük az azt megelőző adventi időben a várakozásnak örömteli perceit, végigjárjuk azt az utat, amit az ószövetségi nép is végigjárt, és újra értékeljük életünket a közelgő karácsony Jézus születésének ünnepe alkalmából. Az advent idő végén, amikor december 24-én az évféli misére elmegyünk, és felhangoznak a régóta ismert szép karácsonyi énekek, akkor minden esztendőben ugyanazt ünnepeljük, Jézus földi születését, de valójában minden esztendőben egy kicsit másképpen ünnepeljük karácsonyt. Hiszen ha visszaemlékszünk arra, hogy mi volt a legfontosabb gyermekkorunk karácsonyaiban, mi volt a legfontosabb, amikor 20-30 évesen ünnepeltük karácsonyt, és hogy milyen ünnepelni úgy a karácsonyt, hogy az ember az élete alkonyán van, akkor elgondolhatjuk azt, hogy ezért lesz minden karácsony egy kicsit más a mi számunkra. Karácsony titkának megértéséhez először is vissza kell nyúlnunk a teremtés könyvéig, ahol a világ és az emberek megteremtése után rögtön megjelenik a bűn, megjelenik a személyesen létező gonosz, és ennek következtében maga az egész emberiség is a bűn állapotába kerül. És amikor húsvétkor énekeljük az exultetet, a húsvéti öröméneket, akkor azt mondjuk, hogy mégiscsak szerencsés, nagyon idézőjelbe téve ez a szó, az a vétek, amely ilyen csodálatos megváltót érdemelt. Ez a megváltó azért érkezik el hozzánk, és járja végig az emberi életnek minden napját, a Szentlélektől megfogan Szűz Mária méhében, világra születik, majd végig járva a gyermekkort és az ifjú felnőtt kort, amikor az emberek előtt megjelenik, és kinyilvánítja az ő isteni dicsőségét, akkor értjük meg, hogy milyen csodálatos is az ember teremtése, bár maga az ember az, aki elköveti a bűnt, az Istennel szembeszegül, mégis Isten az, aki karácsonykor megajándékoz bennünket, és minden esztendőben újra és újra megajándékozza a mi életünket az ő szent fiának születésével. Karácsonynak éjszakáján történelmi és történeti kontextusba helyezzük el Jézus születését. Ilyenkor felolvassuk azt az evangéliumi részletet, hogy mikor történt és hogyan történt Jézus születése Augustus császár uralkodása alatt. Majd a karácsonyi ünnepi szentmisében egy egészen más megközelítésben mutatjuk meg Jézus születését. János evangéliumából olvassuk fel azt a részt, amely az ige testé lett, mi voltát mutatja meg. Nagyon sokszor, ha valaki csak ritkában jár templomba, és karácsonykor bevetér az ünnepi szentmisére, talán meg sem érti ennek az evangéliumi részletnek a szépségét, ahogyan az igéről szól János evangélista, amelyik elérkezik a sötétségbe, mint világosság, amelyiket nem akarják befogadni, de amelyiknek az eljövetele a legnagyobb öröm ünnep az emberiség számára. És nem véletlen, hogy Jézus Krisztus földi születését követően karácsony második napján az egyház első vértanújára, Szent István diakónusra emlékezünk, hiszen elmondja ez is karácsonynak nagyszerű titkát. Fontos a földi születés, és fontos az, hogy mi is akár saját születésnapunkat, szeretteink születésnapját megünnepeljük, de ettől sokkal fontosabb az a perc, az a pillanat, amikor földi életünk végén az örök hazába születünk, mint egy újjá, vagyis jutunk el az örökké valóságba. Úgy is szoktuk mondani, hogy december 25-én Jézus földi születését, december 26-án pedig az őt követők közül az első vértanúnak égi születésnapját ünnepeljük. És majd ezt követően Szent János apostolra, evangélistára emlékezünk, aki végig kíséri a karácsonynak ünnepi hangulatát, hiszen az ő evangéliumából, az ő leveléből olvasunk, és ez segít bennünket abban, hogy megértsük Isten nagyszerű szeretetét, amely a földi születés által, és majd húsvétkor a feltámadás örök reményt adó szeretete által mutatkozik meg. Ebben a karácsony ünnepkörben megemlékezünk az apró szentekről. Mondhatnánk azt, hogy ők még Szent István diakónust megelőzően, mint egy öntudatlanul vártak az egyház első vértanúivá, hiszen ők voltak azok, akiket meggyilkoltatott Heródes, hogy nehogy az üdvözítő, a messiás, a megváltó, az eljövendő nagy király, az megélje azt, hogy őt letaszítsa a trónjáról. Mint ismerjük az evangéliumból, a szent család elmenekült, így Jézus megélhette azt, amire ebbe a világba eljött közénk, hogy a földi születésnapja után az égi születésnapra is megtanítson bennünket. De az apró szentek is megtanítanak bennünket arra, hogy sokszor történik olyan rossz az életünkben, amelyről végképp nem tehetünk, talán mondhatnánk azt, hogy senki sem tehet róla, és hogy ezek nagyon sokszor fájdalmas percek, pillanatok, és karácsonynak fényénél ezeket szeretnénk egy kicsit elfelejteni, családi közegben, de még hogyha valaki egyedül ünnepel, maga az Isten az, aki segítségül jön, hogy ebben a nehéz helyzetben apró vagy nagyobb gondok közepette is társa legyen ezen ünnepek alatt. Az esztendő végén Szent Szilveszter pápának az emléknapját üljük, és ilyenkor az egyház visszatekint az elmúlt esztendőre, bár már 4 hete tart az új egyházi év, de elkövetkezik az új polgári esztendő, és az utolsó órákban egyházunk arra figyelmeztet bennünket, hogy az idő az egy véges valóság ebben a világban, egyszer tér és idő mindannyiunk számára megszűnik, és a földi lét a földi születés után hitünk szerint az örök üdvösség vár bennünket. Január első napján nem véletlen, hogy a boldogságos szűzanyára emlékezünk. Az ő tisztelete végig kíséri a mi keresztény életünket. Ő az, akinek köszönhetjük, hogy Isten fia közénk jött, ő az, akihez fohászkodunk az új esztendő első napján, mint Isten anyjához, hogy segítsen bennünket békés, boldog életet élni. Ő az, akinek szeretetében bízva reméljük, hogy végig kíséri a mi életünket, hiszen az esztendőnek minden hónapjában ünnepeljük valamilyen formában az ő tiszteletét, így az esztendő első napján is ezt tesszük meg. Majd következik Jézus nevének az ünnepe. Hiszen amikor elolvassuk a Szentírásból azt a részletet, hogy Jézus nevére meg kell, hogy hajoljon minden térd, akkor az tulajdonképpen az egész világ üdvösségét jelenti. Krisztus születése nem csak a zsidó nép számára akart reményt hozni, hanem az egész emberiség számára, a Föld bármely részén is éljen. Még akkor is, hogyha talán egész életükben nem hallottak a kereszténységről, nem hallottak Krisztusról, az egyház tanítása szerint, az ő üdvösségük is abból fakad, hogy az egyházban van az a kegyelem, az egyházból árad ki az a kegyelem, amely a megváltásban mindannyiunkat az örök üdvösségre akarja vezetni. A karácsony ünnepkört lezárja vízkereszt ünnepe. Ehhez népszokások kapcsolódnak. Egyrészt az egyház liturgiájában ilyenkor áldjuk meg azt a vizet, amely majd szentelt vízként szolgál szertartásainkhoz. Másrészt pedig, ahol ez a hagyomány, ez a szokás megvan, ott elhívják a lelkipásztort, aki megszenteli a házakat. Rendkívül nagy ennek a jelentősége, hiszen ezzel egyrészt az a hívő, aki ezt megteszi, ezzel kifejezi az egyházhoz való szorosabb kapcsolatát, másrészt pedig alkalmas ez a népszokás, a népszokásnak a felelementése arra is, hogy a lelkipásztor találkozzon a híveivel, egy kicsit a megszokottól eltérő környezetben, az ő otthonaikban. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a gonosz létezik, és a házszentelés által az elmondott imádság, a szentelt víz szintése, az egyrészt segíti az ott élőknek a hitét, hogy az Úr velük lesz az új esztendőben is, másrészt pedig hisszük, hogy ezen szentelmény által az Úr kegyelme is még nagyobb mértékben is szeretettel tölti el az ott lakóknak a lelki egységét. Én amikor házszentelést végzek, akkor mindig imádkozom azért, hogy távozzon el a gonosz abból a házból, legyen békesség, szeretet, és minden rossz, ami létezik ebben a világban, kerüljön távolabb ettől a háztól az ott lakóknak az életéből. A szentmisében pedig vízkereszt napján megemlékezünk a királyok bölcsek látogatásáról, vagyis arról, hogy az a fényesség, ami karácsony éjszaka Betlehemben felragyogott a pásztoroknak, az egyszerű embereknek, felragyogott a megváltóként megérkező Jézus Krisztus kisdednek az arcán, és megjelent ez a zsidó nép számára oly nagyon várt, reményteli esemény, ez most a pogányok számára is új reményt hoz. Véget ér a sötétség, véget ér a reménytelenség, és Isten megmutatja azt, hogy ő az egész világot kívánja megváltani. A választott nép egy eszköz, egy lehetőség volt arra, hogy az egyisten hitet fenntartva táplálja az emberiség reményét, majd aztán a keresztény hit által az egész világ üdvösségét szolgálja. Bár már az évközi időhöz tartozik, évközi első vasárnapon ünnepeljük Urunk megkeresztelkedésének ünnepét, de még szorosan a karácsonyi időszakhoz is hozzátartozik ez az ünnep, hiszen bárván véget ért a karácsonyi ünnepkör, de mégis ünnepi fények között a templomokban február 2-áig meghagyott díszítések, fenyőfák Betlehem mellett megünnepeljük azt, hogy Jézus az ő keresztelkedése által bennünket is arra szólít fel, hogy valljuk meg bűneinket, és kezdjük el élni azt a keresztény életet, amelyre Jézus Krisztus születése, majd kereszthalála és megváltása által a keresztség szentségében meghívást kaptunk. Kedves hallgatóink, azt gondolom, hogy ha így végig elmélkedjük, hogy mit is jelent számunkra karácsonynak a titka, akkor nem csak egy ilyen rohanó, kapkodó időszakot fogunk átélni, nem csak az idegeskedés és a nyugtalanság lesz a mi életünknek része ezekben a hetekben, hónapokban, hanem megtapasztalhatjuk a lelki békességet is. Üzletekben járva, német nyelvterületen is, és talán már Magyarországon is megjelennek olykor olyan viccesnek szánt pólók, táskák, karácsonyi zacskók, amelyek azt akarják kifejezni, hogy én nem szeretem a karácsonyt. És valóban azt a karácsonyt, amelyik csak a vásárlásról szól, amelyik csak a rohangálásról szól, amelyik csak arról szól, hogy idegeskedünk, hogy minden jól sikerüljön, azt a karácsonyt nem is lehet nagyon szeretni. Melyik karácsonyt szeressük? Azt az egyszerű, tiszta karácsonyt, amilyen az első karácsony volt. Azt a karácsonyt, amelynek segítségével a családtagok egymáshoz közelebb kerülnek, amelyben ott lehet az ajándékozás, ott lehetnek a családi vacsorák, étkezések, de mindez eltörpül amellett, hogy akkor a mi vendégünk az a Jézus, aki szeretetre, békére, egyetértésre, türelemre és nyugalomra szeretne bennünket tanítani. Ezekkel a gondolatokkal kívánom azt, hogy akár a karácsonyi ünnepre készülve, akár a karácsonyt már átélve, akár majd egy későbbi karácsonyra előkészítve valóban legyünk alkalmasak arra, hogy Isten világossága a mi szívünkben is felragyogjon, és Jézus Krisztus bennünk is új életre keljen.
Ragyogjon szívemben a fény, betlehemi csillag. Bolyongó életem egén, barlang lelkem. Téged arra kér, szállást itt vegyél.
ragyogjon szívemben a fény, betlehemi csillag. Bolyongó életem meg én, barlang lelkem, téged arra kér, szállást itt vegyél, örök békém, örömmel te legyél. Az én pásztor cseppek, alig
kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atyát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettesét hallották. A műsort Kolesár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek fel. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után kezdődik a Liceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a koraesti hírmondót és a regionális sporthíreket. A két órai hírek után kezdődik a Zöld Hullám című műsorunk, melynek mai adásában megismételjük a november 15-ei összeállításunkat, amelyben Dull Andrea környezetpszichológus előadását hallgathatják meg, amelyet a Fenntartható Táplálkozás Pszichológiája címmel tartott meg a Magyar Tudományos Akadémia környezetvédelmi konferenciáján. 3 óra után kezdődik a Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk az Egri Dobó István gimnáziumban megrendezett Kemény Ferenc emlékkonferenciáról. Rövid ajánlunkban dr. Bíró Melindát, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet egyetemi docensét hallják.
Én Debrecenben tanítok, a Sporttudományi Koordinációs Intézetben testnevelőket, szakedzőket, sportszakembereket, és a tantárgyam között az egyik kedvenc az a sporttörténet. Úgyhogy ebből hoztam most egy kis morzsákat, érdekességeket, és megnéznénk azt, hogy honnan is indult a sport. Hova kell visszamennünk, hogy a sport gyökerét megtaláljuk? Hát egészen messzire, hiszen a sport valahol itt jelent meg. Még nem nevezhetjük sportnak. Hiszen az ősember tudjuk jól, nem szabadidősportolt, nem is versenysportolt, nem egymással küzdött, nem aranyéremért harcolt, és nem is rekreációs céllal végezte ezt, hanem az életben maradásért küzdött.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papi Ildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Tikovics Ernő, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katonáknak még ezt is mondta Keresztelő János, senkit meg ne zsaroljatok, ne erőszakoskodjatok senkivel, elégedjetek meg a zsoldotokkal. Olvasom Lukács evangéliumában. Az öröm akkor kezdődik, amikor abbahagyott saját boldogságot keresését, hogy megkísérelj másokat boldoggá tenni. Egy öreg ember gondolatai. Boldogok, akik megértők, amikor botladozik lábam, elernyedt karom. Boldogok, akik észreveszik, hogy meg kell előtetnem fülem, amikor hozzám beszélnek. Boldogok, akik tudják azt is, hogy szemem zavarossá válik és elhomályosul, s hogy gondolataim lusták, csak lassan követik a hozzám szólók szavait. Boldogok, akik barátságosan mosolyognak rám, s van idejük, hogy kicsit elbeszélgessenek velem. Boldogok, akik eszembe juttatják a régi szép emlékeket. Boldogok, akik éreztetik velem, hogy szeretnek, hogy még mindig megbecsülnek, és azt, hogy nem maradtam magamra. Boldogok, akik hátralévő napjaimat jóságukkal könnyebbé teszik, hogy derűsebben készülhessek az örök életre. Uram, szabadíts fel a kevésség és zsarnokság uralmától, hogy a te szolgálatodra és az igazi parancsolásra szabad lehessek, hogy az embereknek szolgálva parancsolni és parancsolva szolgálni tudjak. Uram, te embereket bíztál rám is. Egyszer megkérdezed, tudtam-e nekik szolgálni, hiszen így egyúttal neked is szolgálok.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak.